Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 47. Zsoltár első verszakát énekeljük. Az ének így kezdődik. No, minden népek, örvendezzetek és tapsoljatok, Istent áldjátok. A 47. Zsoltár első verszakát énekeljük. Elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket a 269-es számú énekünk első három verszakának eléneklésével. Ez az ének a 42. Zsoltár dallamára éneklődik, tehát a 269-es számú dicséretünket énekeljük az első három verszakainak előadásával.
Thank you.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, János evangéliuma 5. fejezetéből olvasom Isten igéjét a 2. a 9. verszakig. Jeruzsálemben a Jukapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt, aznap pedig szombat volt. Foglaljuk el a helyünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, mindannyiunknak az élete a bűn által van megkötözve, szenvedünk ezektől a bűnöktől, vétkektől, mi magunk is, sőt, egymás vétkei is bántanak bennünket, sértenek minket. Köszönjük neked a te egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, aki pontosan azért jött el ebbe a világba, hogy bennünket megszabadítson a véteknek, a bűnöknek minden nyavajájától. Köszönjük, hogy ő már a neve is azt jelenti, hogy szabadító, azért van itt közöttünk, azért szól az ő igéje, hogy szabadok legyünk, és megtisztuljunk a mi vétkeinktől, hogy megtisztuljunk a mi nyomorúságunktól. Urunk, kérünk téged, hogy áld meg a te igédet, áld meg a mi igére figyelésünket, hadd élhessük át a szabadítás élményét, csodáját, amelyet hisszük, hogy egyedül csak te tudsz végbevinni a mi életünkbe is. Könyörgünk, Urunk, áld meg a te igédet, és áld meg bennünket, ige hallgatókat, Jézus Krisztus nagy nevéért. Amen. Ige hirdetésre készülve a 168. dicséretünket énekeljük el az 1. és 3. versszakaival. A 168-as számú énekünk így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul. Az 1. és 3. versszakokat énekeljük.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Isten igéje Máté evangéliumából hangzik még hozzánk az előbbi történet mellett, tehát Máté evangéliumából, a 9. részből, a 35. verstől a 38. versig terjedő szakaszból. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind. Tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Eddig Isten írott igéje. Nem olyan régen barátokkal folytatott beszélgetés közben valahogyan az az izgalmas téma került elő, hogy a házastársak közül ki hordja a kalapot. Nyilván minden párkapcsolatban élőnek van valamilyen elképzelése arról, hogy náluk ez hogyan működik. De vajon hogyan vélekednek azok, akik jól ismernek ugyan bennünket, de mégis bizonyos értelemben kívülállók? Nem várt megjegyzések is elhangozhatnak éppen ezért részükről, olyan tényeket is megemlíthetnek, melyeket magunktól észre sem vennénk. Tanulságos lehet hát az, hogy hogyan látják ők, akik más szemszögből, kicsit másképpen, pontosan azért, mert kívülállók látnak mindent. Ami Urunk Jézus Krisztus szájából sokszor hangzott el különös, meglepő kijelentés. Mint most is, hiszen mit is olvastunk Máté evangéliumából? Amikor látta Jézus a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Jézusnak ez szavaiból az derül ki, hogy ő az egész embervilágot, de elsősorban saját népét akkor ott érett gabonamezőnek látta, ahol sürgős és sok a tennivaló. Mit jelent vajon ez számunkra, hogy Jézus Krisztus érett gabonamezőnek látta a körülötte lévő sokaságot, hogy így látja a világot? Az első, ami megragadhat bennünket ebben az igében, az a megfigyelés, hogy mennyire másképpen látta Jézus a dolgokat, mint mi. Hogyha az evangéliumokra gondolunk, akkor meggyőződhetünk erről, és láthatjuk azt, hogy ő mindig, mindenütt és mindenben Istent, a mennyei atyát látta. Az a világ, amelyik körülvette őt, számára Istenről beszélt. A mezők virága, az ég madarai, a kenyérsütéshez kovászkészítő háziasszony, vagy az égő gyertya, a megrepett nád, a füstölgő mécses, a magvető, amikor szórja a magot, általában minden Istenről beszélt neki. Hogyha csiripelő verebeket látott, akkor Isten gondoskodó szeretetére gondolt. Hogyha csodálatos szépségű vadvirágos rétre tekintett, akkor mennyei atya szeretetének kimeríthetetlen gazdagságáért érzett hála töltötte be a szívét. ha az asztalra tett kenyeret vette a kezébe, akkor olyan boldog öröm lett úrrá rajta, ami arra késztette, hogy utánozhatatlan mozdulattal törje meg. Hiszen azt is tudjuk az evangéliumokból, hogy a tanítványoknak egyszerűen fel kellett erre figyelni. És valahogy úgy a szívükbe vésődött az a mozdulat, hogy arról ismerték meg az Úr Jézus Krisztust a feltámadása után, és gondolhatunk itt az Emmausi tanítványokra. Igen, Jézus mindent másképpen látott, mert a láthatókban, illetve a láthatók mögött, ott látta a láthatatlan mennyei atyát. Most arról beszélt az igénkben, hogy azt a népet, amely között élt, azt az embervilágot, amely körülvette, olyannak látja, mint az érett, learatni való gabonatábla. Mégpedig nem abban az értelemben, ahogy az Ószövetség a sokszor hirdeti, hogy ez a világ megérett az ítéletre, hanem abban az értelemben, hogy ez a világ készen van Isten országa evangéliumának befogadására. De miből látta ezt Jézus? Igénk szerint abból látta meg, hogy az emberi lelkek mezeje érett az aratásra, hogy végigjárva a falvakat és a városokat, azt tapasztalta, hogy az emberek elgyötörtek, elesettek. És a különböző testi-lelki bajaikkal, betegségeikkel, bűneikkel mentek hozzá. Mindenki más azt látta, hogy olyan sok a baj. Elromlott ez a világ. Jézus pedig azt látta, hogy nagy alkalom van itt. Mert ő mindenben alkalmat látott, és lát ma is arra, hogy segítsen, gyógyítson. Jézus tudta, hogy minden baj, nyomorúság, elesettség, elgyötört élet nagy segélykiáltás feléje. Könyörülj rajtam, segíts rajtam. Vajon mi, testvérek, tudunk-e hinni Jézusnak, aki minden emberi nyomorúság, testi vagy lelki baj mögött látta az Isten utáni éhséget, látta, hogy ez aratni való sok. Ő így tudott tekinteni az emberekre. De miért tudott így látni Jézus? Tehetjük fel a kérdést. Miért látta ő minden bajban, nyomorúságban, minden elesetben az Istentől készített alkalmat? Erre a kérdésre is megtaláljuk igényben a választ, amikor látta a sokaságot, megszánta őket. Azért tudta így látni az embereket, hogy alkalmat látott a segítésre, a gyógyításra, mert szerette, mert szánta őket. Azokat is, akik nem értették meg őt. Azokat is, akik hálátlanok voltak, akik hűtlenek voltak hozzá. Azokat is, akik a végén megölték őt. És úgy szánta, úgy szerette őket, ahogyan voltak, a nyomorúságaikkal, a kínjaikkal, a fájdalmaikkal, a vétkeikkel együtt. Sőt, minél szánalomra méltóbbak voltak, annál jobban szerette őket. A 38 éve beteg ember iránt is így érzett, gondoljunk csak a másik történetre, amelyet János evangéliumából hallottunk. Szívszorító azonban ebben a másik történetben az, hogy az irgalmasság házában, mert ezt jelenti a Betesda név, azzal kellett ennek a 38 éve betegnek szembesülnie, hogy nincs embere. Amikor Jézus megszólítja őt, akkor erről panaszkodik. arról panaszkodik, hogy a könyörület házában nincs könyörület. Arról, hogy ott is azok az értékek és mértékek mérvadók, mint máshol. Hogy nem történt meg az értékek átértékelése. Itt sem vesznek róla tudomást, vagy csak úgy, hogy hozzászoktak a látványához. Hozzászoktak ahhoz, hogy ő mindig ott marad, hiába festül föl a víz újra és újra, ő mindig ugyanott marad, azon a helyen, lemarad minden vízpesdülésről, mint egy leltári tárgyá lesz ott, a Betesda tó tornácaiban. Erről beszél Jézusnak. Komor és szűkszavú tárgyilagossággal, anélkül, hogy vádlóhang hangzana el a szájából, csak egyszerűen azt mondja, nincs emberem. A Betesda értékrendjére, az íratlan törvényé vált közönyre panaszkodik. Testvérek, a gyülekezet az a hely, ahol az Isten irgalma megjelenik. A gyülekezet a könyörület háza. De vajon mi hajlandók vagyunk-e ebben eszközei lenni az Úrnak? Vajon a mi szívünk megindul-e látva a körülöttünk lévők elhagyatottságát, magányát, fájdalmait? Megindul-e a szívünk, amikor látjuk azt, hogy azért, mert nincs rendben egészen Istennel a kapcsolata, azért milyen sivár, üres az élete, és mennyit kínlódik? Jézus akkor ott, és most már a Máté evangéliumából olvasott ige szakaszra gondolok, arról beszélt a tanítványainak, hogy sokan vannak, akikhez vinni kellene az evangéliumot az Isten szeretetéről, akik között hirdetni kellene az evangéliumot, hogy Istennel kapcsolatba kerülve talpra állhassanak, hogy megerősödhessenek, hogy rendeződhessenek a dolgaik, az emberekkel való kapcsolatai, hogy a fáradtak, azok felüdülhessenek. Sokan vannak, és kevesen vannak azok, akik így tudnának odalépni embertársaikhoz, segítve őket. Napjainkban talán másképpen van ez. És hogyha ugyanúgy kevés a munkás, akkor nem kellene végre megmozdulni azoknak is, akik eddig még nem tették? Figyeljünk csak Jézus szavaira. Így folytatta. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Nem azt mondja Jézus, hogy mivel sok a tennivaló, akkor gyerünk hát, gyorsan ugorjatok fel, és indulás. Nekünk embereknek általában természetes reakciónk az, hogyha sok a tennivalónk, akkor belevetjük magunkat. Nem így szokott lenni? Annyira belevetjük magunkat, hogy rövid időn belül már ki sem látszódunk belőle. És lehetőleg senki meg ne zavarjon bennünket közben. Hányan indulnak el, valahogy így, már reggelente, reggeli nélkül, mert arra is sajnálják az időt. Az Isten előtti elcsendesedésről nem is beszélve. Jézus pedig ehelyett arra hívja fel tanítványai figyelmét, hogy mindenek előtt kérjék az aratás urát, küldjön munkásokat az ő aratásába. Mennyire szükségünk van nekünk is Jézus e figyelmeztetésére. Először is arra, hogy szívünkbe véssük azt, amit Jézus Krisztus e szavakkal fejezett ki az aratás urát. Mert ebben az van benne, hogy ennek az egész ügynek van gazdája. Ura van, aki kézben tartja, aki fölötte áll, aki felügyeli. Nem az én, és nem a mi kis személyes ügyünk az emberek között az ő üdvösségükért végzett szolgálat. Nem hajthatjuk végre partizán akcióként. Úgy, hogy ahol éppen mi jónak látjuk, ott lecsapunk. Lehet, hogy így az ige kardját ide-oda suhintva. Vagy amikor éppen nagyon lázba jövünk, amikor kedvünk van hozzá, akkor úgy belelendülünk és cselekszünk. Máskor meg talán hiába noszogat az Úr, akkor nem indulunk. Ezt a szolgálatot csak Istentől való függésben lehet jól végezni. Hogyha komolyan veszem azt, hogy ő az ura az aratásnak, egyáltalán, hogy ő az Úr, fölöttem is. És így hajlok meg előtte, hogy rendelkezhet velem, hogyha várok az utasításaira, akkor tudom jól végezni. Hiszen neki készen van a terve, az üdv terve, az emberiséggel, a világgal kapcsolatban. Olyan jó lenne, hogyha bele tudnánk simulni egészen ebbe a tervbe. És ezt nekünk is sokkal komolyabban kellene vennünk. Hiszen hála Istennek vannak és vagyunk itt munkások ebben a budaörsi gyülekezetben. De abban olyan jó lenne fejlődnünk még, hogy a feladatainkat, a szolgálatainkat annak a szem előtt tartásával végezzük el, hogy az része a nagy egésznek. Nem szabhatom meg hát én a játékszabályokat, mondván, hogy ezt a munkát elvégzem a magam elgondolása szerint. És aztán talán még ki is húzom magam, hogy lám, ezt én szerveztem meg. Ezt én oldottam meg. Én teljesítettem. Csak úgy haladhatunk előre, hogyha rá az aratás urára tekintünk szüntelen. Hogy ahogyan az egyik zsoltárban olvashatjuk, még a szemeivel is tanácsot adhasson nekünk, és vezethessen bennünket. Ha rátekintünk tehát, és hogyha egymásra is, a többi munkásra is tekintettel vagyunk. Kérjétek az aratás urát, mondta az Úr Jézus, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Azt gondolom, hogy ez olyan igazság, olyan mondat ez, amelyet sokan jól ismerünk már, régóta ismerünk az evangéliumokból. De hogyha ismerjük, ha tudjuk, akkor miért nem tesszük? Bizonyára közülünk is többen rendszeresen imádkoznak, remélem legalábbis. És másokért is szoktak imádkozni, nem csak magukért. De hogyan imádkozunk mi? A legtöbb édesanyja imádkozik a gyermekeiért, és milyen jó, hogy teszi ezt. A barát a barátjaiért, házastársa párjáért. Van olyan gyülekezeti tag is, tudom itt is, aki a lelkészekért is imádkozik. Vannak szülők, akik a gyermekeik tanítójáért állnak ott így az Isten előtt. És olyanok is vannak, tudom, akik imádságaikkal ott állnak az orvosok mögött, hogyha éppen ők betegek, vagy a hozzátartozójuk beteg. Bizonyos, hogy a másokért való, azaz a közben járó imádság még nem veszett ki. De vajon élünk-e igazán ezzel a lehetőséggel? És vajon imádkozunk-e munkásokért, amire itt kér és itt buzdít bennünket az Úr Jézus Krisztus? Nem kellene-e álhatatosabban szörgetnünk munkásokért? Azon pedig ne lepődjünk meg, hogyha a munkásokért való kitartó imádkozás közben egyszer csak azt érezzük, hogy nekem is indulnom kell. Itt ebben az ige szakaszban Jézus a tanítványokat buzdítja, hogy kérjétek az aratás urát, adjon munkásokat. De hogyha tovább olvassuk az evangéliumot, akkor azt látjuk, hogy a következő fejezetben, tehát rögtön utána már arról van szó, hogy Jézus ezeket a tanítványokat kiküldi, útra indítja. Igen, így akar munkálkodni a mi Úrunk ma is, az ő tanítványai között, és az ő tanítványait munkatársaiként használva. Bárcsak tudnánk hát mi is úgy tekinteni, egyre inkább úgy tekinteni az emberekre, ahogyan Jézus tette azt, bárcsak készek lennénk megtanulni ezt tőle, bárcsak engednénk, hogy az ő szeretete tölthesse be a szívünket egyre jobban, hogy a mi szívünk is könyörületre és irgalmasságra induljon. És aztán, amikor érezzük azt, hogy segíteni kellene, akkor tudnánk kitartóan imádkozni munkásokért, és engednénk, hogy közben bennünket is elindíthasson az Úr, nekünk is adhasson szolgálatot és feladatot. Hogy valahogy úgy történhessen, ahogyan Turmezei Erzsébet az egyik versében szépen megfogalmazta. Ez a címe a versnek, szolgálni, mint a fény. Krisztus, csodálatos vagy. Élő, hatalmas és jelen való. Szavak zűrzavarában szíven talál a szó. Halálból életre keltő, új útra indító. Sodor, mint a vihar, győzelmes erővel. Hívsz, és indulni kell. Küldesz, és menni kell. Szolgálni, tenni kell. Szeretetet parancsa szívünkben énekel. Nyomodban új, meg új tanítvány indul el szolgálni, mint a fény, íztadni, mint a só. Hogy bennük is te szolgálj, ő bennük is te légy, élő, hatalmas és jelenvaló. Legyen így ez közöttünk is. Ámen. ...466. dicséretünket keressük meg, és a második verszakával kérjük, szívemet töltse be kegyelmed ereje buzgósággal. 466. énekünk második verszakát énekeljük. Urunk, te valóban csodálatos vagy. Olyan jó olvasni, olyan jó elgondolkozni azon, hogy te hogyan jártál akkor is az emberek között, amikor itt voltál a földön. Hogy mennyire úgy van, ahogyan azt az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvashatjuk, hogy te szerte jártál jóttévén. Bármerre jártál, bármely városban vagy faluban, mindig megláttad azt, akinek szüksége volt segítségre. Mindig megakadt a tekinteted a bajban lévőn. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ilyen Úr vagy. Köszönjük, hogy nem csak azt tudhatjuk rólad, hogy minden hatalom a tiéd menjen és földön, hanem azt is, hogy benned ilyen végtelen szeretet van, és hogy te a hatalmunkat nem ellenünk használod föl, hanem éppen szolgálsz vele, sőt, le is mondtál róla. Nem tekintetted zsákmánynak azt. Köszönjük, hogy te megaláztad magad. Köszönjük, hogy te végigmentél a kereszthez vezető úton, hogy te szolgáltál közöttünk és szolgálsz nekünk. És köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönjük, hogy a mi életünk is megújulhat, meggyógyulhat a te közeledben, a veled való kapcsolatban. Köszönjük, hogy szereteted átjárhatja a mi szívünket is, és felmelegíti. Annyira felmelegítheti, hogy aztán az kicsordul onnan, és a körülöttünk lévők is megérezhetik. Köszönjük neked, hogy békességedet adod a tieidnek, hogy erőt adsz a tieidnek. Köszönjük a bűnbocsánat ajándékát, a legnagyobb ajándékot. Köszönjük, hogy általad Úr Jézus Krisztus, mert te így jársz közöttünk, és így munkálkodsz közöttünk, kapcsolatba kerülhetünk az élő Istennel, a gyermekei lehetünk. Áldunk és magasztalunk mindezért téged. De köszönjük figyelmeztető szavaidat is. Köszönjük, hogy most nekünk is mondtad, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Köszönjük ennek az igének a mondani valóját. Az, hogy szabad nekünk azért imádkozni, hogy mi is úgy láthassuk az embereket, ahogyan te láttad magad körül, hogy azzal a lelkülettel, azzal az indulattal tudjunk közeledni hozzájuk. És köszönjük neked, hogy bennünk is lehet irgalom, nem magunktól, hanem úgy, hogyha téged beengedünk a szívünkbe, az életünkbe. Kérünk téged most arra, segíts nekünk, hogy hadd tudjunk így helyet készíteni neked, hogy a szívünk, az életünk még jobban a tiéd lehessen, hogy hadd lehess egészen Úr fölöttünk, hogy rendelkezésedre álljunk mindenben, hogy komolyan vegyük azt, amit most kértél tőlünk, és tudjunk úgy imádkozni, álhatatosan, kitartóan, hogy közben meghallhassuk mi is útmutatásaidat, útraindító szavadat. És akkor álljunk fel, és induljunk, és tegyük, amit kérsz tőlünk. Lépjünk oda ahhoz, akihez éppen indítani akarsz bennünket. Urunk, segíts kérünk, hogy tudjunk mi is szolgálni egymásnak, és szolgálni azoknak, akik még nem ismernek téged, hogy fény és világosság lehessünk közöttük, és só, mely íztad. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Mondjuk együtt most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Örömmel hirdetem, hogy ma délután találkozhatunk újra, mert 4 órai kezdettel családi istentisztelet lesz itt a templomunkban, tehát szeretettel hívunk és várunk mindenkit, és még mindig van kis időnk arra, hogy továbbadjuk a hírt, különösen azokat a családokat megszólítsuk, ahol vannak gyermekek, hogy jöjjenek és hallhassák ők is az evangéliumot. A ránk következő napokban a megszokott rendben tartjuk gyülekezeti alkalmainkat, tehát 7-től este 6 órai kezdettel istentiszteletünk lesz, szerdán 9 órától nyugdíjas délelőttünket tartjuk. Este 6 óra 15 perces kezdettel a felnőttek számára lesz konfirmáció előkészítő. Csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaóránkat tartjuk. Pénteken 5 órai kezdettel a gyermekek számára lesz konfirmáció előkészítő, 6 órától pedig ifjúsági biblia óra lesz, 7 órától pedig a bibliakörünket tartjuk. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk, ezzel egy időben lent a gyülekezeti teremben a gyermekek számára tartunk biblia órát. Hirdetem azt is, hogy ebben az esztendőben is szervez az egyházmegyénk vezetősége presbiteri és gyülekezeti munkás heteket Mátraházán. Ennek a két hétnek az időpontja március 6-ától 10-ig, ez tehát az első, és az utána következő hét a második, 13-ától 17-ig. Mind a két hétnek ugyanaz a programja. Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban. Hirdetem azt is, ugyancsak elsősorban a presbiter testvérek számára, de minden érdeklődő számára is, hogy a kisköri presbiter képzésnek egy újabb alkalmára is sor kerül február hónapban, egész pontosan február 19-én, vasárnap délután 3 órai kezdettel, a helyszíne pedig a Pátyi Református Gyülekezet lesz. Hirdetem azt is, hogy konfirmandusok számára találkozót szervezünk, szerveznek gyülekezetünk fiataljai. Ez a konfirmandus találkozó február 25-én szombaton lesz, 9 órától lehet gyülekezni a Városi Ifjúsági Klubban. Kérjük, hogy ennek a hírét is vigyük, adjuk tovább, várjuk szeretettel a fiatalokat. A Bármadas Általános Iskola pedig várja a jelentkezőket. Tettünk egy plakátot a hirdetőtáblára, azt megnézhetjük, elolvashatjuk, illetve tudok én is adni tájékoztatót az iskoláról az érdeklődő testvéreknek. Isten áldja meg azokat a testvéreket, akik tegnap éjszakában nyúlóan foglalatoskodtak itt a templomban az orgonánk hangosítása ügyében. Tehát ez a tegnapi nap folyamán történt, úgyhogy így fogadjuk most még az orgonaszót. De áldja meg a mi Úrunk Istenünk azokat, akik itt fáradhatatlanul dolgoztak, és igyekeztek megtenni mindent azért, hogy szépen rendben mehessen végbe az éneklésünk is, és reméljük, hogy így fog történni ez majd az elkövetkezendőkben. Az adakozás lehetőségét is említem. Gondoljunk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, akik gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Az elmúlt vasárnapi perselypénz 17.080 forint volt, a diakoné perselyben, amely az építkezésünket segíti, 21.460 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig a 475. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a három versével, az utolsó, tehát harmadik verszakát majd fennállva. 475. dicséretünk így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.